Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az Úr Jézus nevében. Családommal már tegnap megérkeztünk ide Egerbe, és hát nagyon kedvesek voltak a testvérek, hogy vártak, fogadtak minket, és tényleg itthon érezhettük magunkat, és hogy így jártunk, keltünk a városba, meg a várat is megnéztük, akkor eszembe jutott egy-két dolog. Például az, hogy az én dédnagyapám, az irgalmas rendi kis pap volt, hogy annak tanult itt Egerben. Egészen addig volt ez, amíg a dédnagy mamámnak férje meg nem halt. Lelkipásztor volt Hajdúböszörményben egy évig, hogy elvégezte a teológiát, aztán tüdőbajban meghalt, és hát a dédnagy mamám idejött Egerbe, talán ide az érseki kertbe, mert a nagybátyja itt kertész volt, és hát egy fiatalasszony, ugye gyerekük se született, hiszen a házasságuk után 2 hónappal kiderült, hogy a férje nagyon beteg, és hát ide jött, mondta a nagybátyja, jöjjön ide a hegyekbe, a jó levegőre egy kicsit vigasztalódni, és hát akkor szólította meg majd a leendő dédnagyapám, hogy hát miért van itt egyáltalán meg feketébe, stb. És hát aztán elmondta, hogy ő baptista, férje baptista lelkész, most halt meg, és hát ennek a beszélgetésnek az lett a következménye először is, hogy a dédnagyapám megtért. Aztán a következő következménye az lett, hogy hát nem lett pap, hanem akkor Pesten a Gyógyszerészeti Egyetemen tanult, aztán gyógyszerészként élte az életét. És ha már üldöztetésről volt szó, meg egyéb dolgokról, hát érdekesen alakult az életük, de nem fogom a családtörténetet elmondani, meg ez csak egy kis szál, hogy hát a háborúban meg mindent elveszítettek. Magyarán az egész gyógyszerraktárát a dédnagyapámnak ellopták Ausztriába, ahogy mentek, és hát aztán kezdte előről az élete. Hát ezek úgy eszembe jutottak a tegnapi séta alatt, meg egyáltalán, hogy itt vagyunk Egerbe, bár a nagymamám Kazincbarcikán lakik, de hát azért Egerbe ritkán jutunk el. És még egy kis epizód, csak történet, hogy olyan 25-30 évvel ezelőtt az első komolyabb bicikli túrám az ide Egerbe vezetett. Dömsödön laktunk akkor, és Dömsödtől Egerig elbicikliztünk, ez 200 kilométer, és zentai testvérék jó voltából, az imaházba, hát a régi imaházba, ott vertünk sátort. Hát nem állítottuk fel a sátort, polifomotoztunk állózsákat, és hát mint fiatal embernek ez egy kitörölhetetlen élmény volt, hogy egyrészt egy nap ennyit tekertünk, másrészt pedig, hogy itt Egerbe vacsoráztunk, meg itt töltöttünk időt. Hát a szép emlékek után remélem, hogy az ige is majd ilyen szép emlékekkel bír az életünkben és a szívünkben, amiről ma szó lesz, hiszen boldog mondásokkal fogunk egy kicsit foglalkozni, és majd az ányokat szerint a heti leckénk az úgy lesz, hogy minden napra lesz egy boldog mondás, tehát én nem fogom az összes boldog mondást itt a testvérek előtt elemezni, meg erről bizonyságot tenni, de úgy hármat szeretnék ebből kiemelni, és ezekről néhány gondolatot elmondani. Mielőtt ezt tesszük, álljunk fel, imádkozzunk, és utána állva maradunk, és olvassuk Isten igéjét. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt jártál a Földön, és tanítottad az embereket, és tanítottál minket. Köszönjük a szent igét, amely ránk maradt írásban is, aztán nyomtatott formában is, hogy tudjunk ezzel foglalkozni, tudjuk megvizsgálni a szívünket, nem járunk-e téves úton, és kérhetjük, hogy vezess az örökké valóság útján. Urunk, azért válaszkodunk most is, hogy töltsd be szívünket a te örömöddel, békéddel. Add meg azt, amire most szükségünk van, hogy erősödhessünk, bátorodhassunk általad, az igéd által. Amen. Isten igét olvassuk tehát Máté Evangélium 5. rész első 12 versében. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Idáig az ige, foglaljanak helyet a testvérek. Új helyen vagyok, és most sok minden új, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem egészen jól látható a kivetítés, vagy bármi probléma, ez inkább csak ilyen segédlet, jó? Tehát nem az a fontos, ami a falon van, hanem inkább a magyarázat, mint Dániel esetében is, amikor az új elkezdett írni a falon, de hogy mi annak a jelentése, ugye az volt az érdekes, nem maga csak ez a csoda. Hát az Úr Jézus itt a boldogságról beszél, hogy kik a boldogok, meg egyáltalán, és hát itt négy dolgot is szeretnék ugye kiemelni, hogy hát boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, akiket az igazságért üldöznek, vagy akiket gyaláznak, és rosszat hazudnak róluk. Hát azt hiszem, hogy felvetődik a kérdés, hogy tényleg ezek az emberek boldogok? Olyan, mint az Úr Jézus megfordította volna az egész világot és a világról szóló elképzelést, hiszen az ember úgy gondolja, hogy hát nem akkor vagyunk boldogok, amikor sírunk. És nem akkor vagyunk boldogok, amikor szegények vagyunk. És igazából nem örülünk, amikor rosszat hazudnak rólunk. És annak sem örülünk, amikor üldöznek minket. Így tehát, amikor az Úr Jézus ezekről a dolgokról beszélt, akkor nekünk is nagyon végig kell gondolnunk, hogy miért mondta ezt az Úr Jézus, és azt is, hogy itt nem költői túlzásokról van szó, hogy hát ezt így meg így kell érteni, és akkor igaza van az Úr Jézusnak, hanem ezt szó szerint kell érteni, de természetesen gondolkodnunk kell azon, hogy az Úr Jézus ezzel mit is akart elmondani. A Lukács evangéliuma 6. rész 20. versében nem azt olvassuk, hogy boldogok a lelki szegények, hanem boldogok vagytok szegények, mert tétek az Isten országa. Ez ugyanúgy a hegyi beszédnek a leírás a Lukács szerint, de itt már nem lelki szegénységről van szó, hanem szó szerinti szegénységről. Ugye így még inkább a bőrünkön érezzük, hogy miről is beszélt az Úr Jézus, hogy aki szegény, az boldog. Mert én úgy gondolom, hogy mindenki gazdag szeretne lenni, hogy boldog lehessen. Hát az egész földi lét arról szól, nézzük meg a mellettünk, körülöttünk levő embereket, hogy mindenki sokat tesz annak érdekében, hogy nehogy szegény legyen, de miért nem akar senki szegény lenni? Mert mindenki úgy gondolja, hogy aki szegény, az nem boldog. És mindenki azt mondja, ezt mutatja az élet, hogy aki gazdag, az a boldog, annak jó minden. Hát most azért itt ívő emberek vagyunk, és ezt nekem most nem kell itt hosszasan magyarázni, hogy tudjuk, hogy nem igaz, hogy aki szegény, az boldogtalan, aki viszont gazdag, az boldog. Mert ha tényleg így lenne, akkor minden gazdag ember boldog lenne, és elégedett, és hálás, és nem lenne irigy. De nem igaz. Ez a tétel biztos, hogy nem igaz. Csak hogy amikor az Úr Jézus a földre jött, akkor a tömegek, mondhatnám úgy is, hogy akkor is a tömegek szegények voltak. És éppen ezért az Úr Jézustól azt várták, hogy hozzon valami jót, valami jólétet, valami fölemelkedést. Mert azért az mégsem járja, hogy van egy elnyomó uralom, hatalom rajtunk, aki még azt is elveszi, ami a miénk. Mondjuk a rómaiak adó formájában. És az Úr Jézustól azt várták, hogy jobbra forduljon a sorsuk. Kérdezem a testvérektől, hogy a körülöttünk levő emberek nem ezt várják tőlünk is? Úgy tegyünk bizonyságot, hogy közben jobb lesz a sorsuk. Több pénzük lesz, kibékülnek azzal, akivel konfliktusban vannak, mindenki családtagról van szó, vagy munkatársról, vagy bárkiről is. Szóval tőlünk is azt várják, egy ilyenfajta kényszer alatt vagyunk egy kicsit, hogy úgy imádkozzunk, úgy beszéljünk velük, hogy jobb legyen. Velem lelki pásztorral is szoktak most így mondom, hogy viccelni, hogy valaki készül egy főiskolai vizsgára, hogy aztán mondjak ám egy imát érte, ugye most nem baptista, meg nem is okvetlen hívő emberekről van szó, mert úgy gondolják, hogy hát az Isten segítse már meg őket. Aki meg szegény, vagy devizahitele van, annak azért meg azért imádkozunk, hogy ez a kérdése valahogy megoldódjon. De miről is beszélt az Úr Jézus? Egyszer kivitte őket egy lakatlan helyre. Ez a lakatlan hely, ugye ez egy ilyen puszta féle volt, Izrael területének nagy része különben ilyen sivatagos, kősivatagos rész, és ha valaki kimentek a sivatagba, kimentek a pusztába, az mindig valami különös dolgot jelentett. Gondoljunk csak Keresztelő Jánosra. Miért élt a pusztában? Hát például azért, mert ő így tiltakozott a fennálló hatalmi rendszer ellen, és a jóléti, most így mondom, társadalom ellen, hogy ő bizony nem kért abból, ami a városban volt, nem kért az ott levő kényelmi dolgokból, ő kiment a pusztába, sáskát evett, teveszőruhát viselt, a legegyszerűbb módon élt, mert ő nem csak beszélt arról, hogy boldogok mondjuk a szegények, amit az Úr Jézus mondott, hanem ő azt mondta, Keresztelő János, hogy a pusztában is lehet az ember boldog, a pusztában is találkozhatunk Istennel. Nem csak a piacon, ahol nyüzsgés van, a fővárosban és egyéb helyen. Az Úr Jézus kivitte az embereket a pusztába, és azt is tudjuk, hogy megszámolták, hogy 5000 férfi volt ott. A férfiak számait azért fontos, nem azért, mert hogy a nőket semmiben nem vették, és ezt tudjuk a Szentírásból is, meg egyéb helyekről is, hogy a nőknek a tanúvallomására nem adtak semmit, és hát egyáltalán jogilag is őket szinte semmibe vették, hanem azért, mert itt tulajdonképpen 5000 olyan férfiről van szó, aki potenciálisan ott van, hogy az Úr Jézussal elmenjen Jeruzsálembe, és ott valami történjen. Valami csoda történjen. Valami olyan csoda, amivel megváltozik mindenkinek az élete, egy új rendszer jön, egy új gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, és ezt úgy fogják hívni majd, hogy Isten országa. És az Isten országa az majd másképpen fog működni, mint ahogy működött a rómaiak meg a zsidók vezetése kapcsán és folytán. És ezért mondja a Szentíró, hogy van 5000 férfi, akire számíthat az Úr Jézus, hogy vele elmegy Jeruzsálembe. És nem csak ez történt, hanem az a csoda megtörtént, hogy ennek az irdatlan nagy tömegnek, tehát 5000 férfi, valószínű, hogy ennyi nő biztos volt ott. És gyerekek is voltak, mert pont egy gyerek adott 5 kenyeret és 2 halat az Úr Jézusnak, hogy áldja meg, szaporítsa meg. Tehát kenyeret kellett adni ezeknek az embereknek. És én úgy gondolom, hogy itt is elhangozhatott az a tanítás, amit most olvastunk, hogy kik a boldogok, amit Lukács evangélium a 6. részében olvastunk, ugye a 20. versében, hogy boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. És akkor kérdezem azt, hogy akkor mi van ezen üzenet mögött? Mire gondolhattak az emberek? Akik ott voltak élelem nélkül, ott voltak szegényen, ott voltak készen arra, hogyha kell, harcolnak az Úr Jézus mellett is, mert az ő életük nem sokat ér, szegények, kilátástalan sorsuk és helyzetük van. És az Úr Jézus egészen különös dolgokról kezdett itt beszélni. Boldogok a szegények. De nem csak úgy általában a szegények, akiknek nincs semmiük, hanem úgy is boldog az ember, ha lelkileg szegény. A szegény az, aki kiszolgáltatott. Azt se tudja, hogy lesz-e arra napra ennivalója. És tudjuk, hogy itt ez történt. Ennek a nagy tömegnek arra napra nem volt ennivalója. Egy kisfiúnak volt ennivalója. Miért volt ennivalója? Hát mert az édesanyja valószínű, hogy el nem engedte úgy a fiát, hogy kisfiam, 5 kenyér és 2 hal azért legyen nálad. És az édesanyja lehet, hogy arra is gondolt, hogy majd találkozol valami barátokkal, ismerősökkel. Hát az nem lehet, hogy a pajtársaidat nem kínálod meg. Te eszel, ők meg ott éheznek. Korintusban előfordult ilyen. Pont itt az éneklés közben, ahogy olvashattuk a zsoltárokat, igéket, mert ha mi önmagunkat ítélnénk el, az azt megelőző szakasz az arról szól, hogy úgy tartották az úrvacsorát, hogy egyesek jól laktak és lerészegedtek, a másik meg éhezett. Ilyen társadalmi és lelki feszültség volt a gyülekezetben. Itt azonban nem ez történt, hogy az Úr Jézus hagyta éhezni az embereket, ő meg a szűk tanítványi körrel megoldotta az étkezést, hanem adott mindenkinek enni. Boldogok a szegények, és boldogok a lelki szegények. De miért is boldogok? Egyrészt azért, mert övék a mennyek országa, vagy egy Lukácsnál olvastuk, az Isten országa. Máté evangéliumát a zsidóknak írta. Egy zsidó ember Isten nevét soha nem ejtette ki. Minden más mondott helyette, a mindenható, az örökkévaló, a felséges, és itt is a kereszt mögött, ugye látjuk a sok-sok írás. Tehát egy zsidó mindent mondott, de Isten nevét ki nem ejtette, mert a 10 parancsolatban az van benne, hogy hiába ki ne ejtsd a te Istenednek a nevét. És úgy gondolták, hogy ha egyáltalán nem ejtik ki az Isten nevét, akkor hiába soha nem tudják kiejteni. Nem rossz gondolkozás ez, ugye? Jobb vigyázni. Éppen ezért Máté úgy írta, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Lukács viszont, aki görögöknek írta az evangéliumát, más koncepció szerint, ő kimerte mondani ezt, hogy az Isten országa, de ez a kettő ugyanazt jelenti. Tehát itt nem okvetlen a túlvilági létre kell gondolni, hogy, mert ilyen középkori tanítás is volt, hogy nem baj, ha szegény az ember, majd a túlvilági létben, ott majd az Arany utcákon meg, stb. Át ott olyan jó lét lesz, hogy csak bírjuk ki ezt a 60-80 nehéz, keserű évet, az utána már nagyon jó lesz. Az Úr Jézus nem feltétlen erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy aki itt szegény, azért lehet az Isten országa. És ezzel szemben a gazdagok, a tehetősek, a bölcsek, meg kívül maradnak az Isten országából. Ott lehetnének ők is. Csak azt mondta az Úr Jézus, hogy a gazdagok nagyon nehezen mennek be az Isten országába. És nem csupán a túlvilági létbe, hogy majd életük végén majd, tehát nehezen, hanem itt már nem nagyon akarnak a földi létben az Isten országához tartozni, mert ő nekik jó az a lét, amiben vannak. Az a gazdagság, az a kényelem. És kérdezem, hogy ma Magyarországon hány embernek jó ez az állapot, ami van? Köszönik szépen, ők nem akarnak az Isten országához tartozni. Ők nem akarnak szegények lenni, mint hogy a gazdag ifjú is azt mondta, hogy adjam el a vagyonomat, osszam szét a szegények között, és aztán kövessem az Úr Jézust. Hát ezt azért talán nem. Készítettem egy ilyen kis összehasonlítást, hogy Máténál, Márknál, Lukácsnál és Jánosnál az 5000 ember megvendégelése között, hogy micsoda különbség van. Máténál azért ment ki az Úr Jézus egy lakatlan helyre, mert keresztelő Jánost, vagy bemerítő Jánost akkor végezték ki. Tudjuk, hogy milyen körülmények között. Tudjuk, hogy halt mártír halált. Tudjuk, hogy egy bagatell dolog miatt kellett meghalnia. Azért, mert most direkt így mondom, tudom, hogy nem pontos a kifejezés, mert a király, vagyis a negyedes fejedelem egy ilyen zenés-táncos mulatság közben azt mondta, hogy bármit kérhet tőle az a hölgy, aki őt ott elkápráztatta. És ő Jánosnak a fejét kérte. Szóval ezek után ment ki az Úr Jézus egy lakatlan helyre, és amikor ott volt ez a nagy tömeg, akkor sajnálta őket. És ahogy elbocsátotta a sokasságot, a tanítványokat átküldte a tavon, akkor hajóval, akkor az Úr Jézus megjelenik a tengeren, és hát Péter azt mondja, hát én is szeretnék a tengeren járni. Hát ha Jézusnak ez megy, akkor én is szeretnék. És hát néhány lépés erejéig ez sikerül, aztán elmerül. És ekkor mondják azt a tanítványok, meg Péter is, hogy valóban Isten fia vagy. Márknál a kiindulás az, hogy az Úr Jézus kiküldte a tanítványait szolgálni. Csodákat tettek, ördögöket üztek, sok minden történt, és pihenni ment az Úr Jézus egy lakatlan helyre, ahol nem találja meg őt senki. És a tömeg mégis megtalálta őt. És nem engedték, hogy az Úr Jézus meg a tanítványai pihenjenek, hogy elrejtőzzenek, hanem Jézus, itt vagyunk. És ekkor Jézus 50-enként és 100-anként leültette őket, és szintén, ahogy átküldi az Úr Jézus a hajóval a tengeren a tanítványokat, akkor azt hiszik Jézusról, hogy a tengeren jár, hogy egy kísérletet lát, kísértetet látna. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy hát 5000 férfinek, meg nőnek, meg gyereknek adtam kenyeret, csodát tettem. És ti azt hiszitek, hogy én egy kísértet vagyok? Hát még mindig nem hisztek, még mindig nem értitek, hogy mi történik itt. Nem okultok a kenyerekből? Lukács úgy kezdi a leírásában az 5000 ember történetét, hogy örült a tömegnek az Úr Jézus, hogy olyan sok ember van vele. Ugye még csak a harmadik leírásnál járunk, majd mindjárt jön a negyedik is. Micsoda különbségek vannak itt a leírásban. 50-enként leülteti őket, és megkérdezi a tanítványaitól az Úr Jézus, kinek mond engem a sokaság. És akkor mondják, hogy egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, prófétának, és ti kinek mondotok engem? És végezetül Jánosnál, pedig úgy kezdődik az 5000 ember története, hogy közeledett a húsvét ünnepe, közeledett a páska ünnepe, az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek, és próbára akarta tenni az Úr Jézus a tanítványait. Hogy egy ilyen szituációban, amikor egy nagyon nagy tömeg van ott, hogy oldják meg a kenyérkérdést? És amikor a kisgyermek odaadja az 5 kenyeret, meg a 2 halat, megáldja a kenyeret, az Úr Jézus megsokasítja, akkor királlyá akarják az Úr Jézus tenni, aki elmenekül, mert nem akarja, hogy királlyá kenjék. Aztán, hogy az Úr Jézus átmegy a tengeren, a tavon, és nem találja a tömeg, akkor elkezdi keresni, és megtalálják a tengernek a túlsó oldalán, és újból kenyeret akarnak. És ekkor mondja az Úr Jézus, hogy ti azért jöttök ám ide, mert ti csodát akartok. De én valami egészen más szeretnék nektek. Boldogok a szegények. Boldogok, akik éheznek. Boldogok, akik sírnak. És tényleg boldog az ember? És tényleg, hogyha van kenyere, és jólétben él, akkor közelebb kerül az Istenhez? És azt kell lássuk, hogy alapvetően nem. Már a Tórában azt olvasok, hogyha lesz bőven búzád, kenyered, lesz ezüstöd és aranyad, és amikor jólétben élsz, akkor el ne feledkezz róla. Az üldöztetés, a mai témánk, vértanukra emlékezünk, vértanuk vasárnapján. És azt kell lássuk, hogy az emberek képesek voltak mindent odaadni Krisztusért. De nem alapvetően a jólétben, hanem a nehézségekben. Alig értjük ennek az igazi mélységét, hogy a jólét ránk milyen káros hatással van. Mert mindenki hálás a jólétért. Meg mindenki imádkozik, hogy Uram, csak nehogy szegényebb legyek, csak nehogy rosszabb legyen. És a körülöttünk levő emberektől is ugyanezt a nyomást kapjuk, ez a nyomás nehezedik ránk, hogy ugye jobb lesz, ugye imádkozol te is, hogy nehogy valami rossz legyen. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők mellé megelégítetnek. Nem csak szegény lehet az ember, hanem éhes is lehet. Kérdés az, hogy mire vagyunk éhesek? Csak szeretném ezt a mászlóféle piramist itt megmutatni, ami arról szól, hogy az embernek vannak fizikai szükségletei, ilyen az élelem, a lakás, a egyéb dolgok. Aztán vannak biztonsági szükségletei az embernek, kapcsolati és egyéb dolgok. Ez valóban így van. De szeretném ezt egy kicsit másképp is mutatni, hogy mi mire vagyunk éhesek. Mindenkinek az életében legalul ez a legnagyobb dolog, vannak hiányok, amit szeretnénk betölteni, hogy tudjunk enni, tudjunk inni, tudjunk aludni, tehát, és szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy ilyen hiányunk ne legyen. Ne legyen az, hogy bemegyünk a boltba, és akkor nem tudunk valamit megvenni, vagy nem tudunk elmenni nyaralni, mert nincsen pénzünk, az a hiány. Aztán vannak elvárásaink. Van egy konyhaszekrényünk, de szeretnénk még szebb konyhaszekrényt. Van egy autónk, de szeretnénk még egy fiatalabb, vagy még egy szebb autót. Aztán vannak elérhető céljaink, amihez kell 5, 10, 20, nem tudom hány év, mire majd ezt elérjük. És végezetül legfelül ott vannak a vágyaink is, ami nem biztos, hogy beteljesül. Lehet, hogy egyes vágyaink beteljesülnek, más vágyaink nem teljesülnek be, de mire is vagyunk éhesek? És hogyha ezt most hívő emberként gondoljuk végig, hogy mi a hiányunk, milyen elvárásaink vannak, milyen célokat tűzünk ki az életünkben, és milyen vágyaink vannak. Miben különbözünk az Isten nélkül élő emberektől? És hogyan tudjuk az emberekkel azt megértetni, hogy ami igazi szükségletünk, hiányunk az életben, az, hogy úgy legyünk szegények, hogy gazdagok vagyunk. Hogy nem e világi értelemben akarunk még többet és többet elérni, és már a vágyaink nem tudom, hogy hol vannak, hanem a mi vágyunk az Istennel való találkozás. És hogy mi boldogok vagyunk akkor is, amikor szegények vagyunk. Boldogok vagyunk akkor is, amikor betegek vagyunk. Boldogok vagyunk akkor is, amikor hiányunk van. Amikor bizonyos dolgok nem úgy működnek az életben, ahogy szeretnénk. És miért vagyunk boldogok? Mert Istenben vagyunk boldogok, Istennel vagyunk boldogok. És nem az határozza meg az életünket, hogy tudunk-e a Balatonon vagy a tengeren, jachton menni, pihenni, hanem hogy az Istennel való kapcsolatunk meglegyen. Kicsit szeretnék a mai helyzetről, állapotokról is szót ejteni. Mivel laktál jól? Miből van eleged? Miből van elege a mai magyar társadalomnak, vagy a nyugati társadalomnak, vagy a világon élő embereknek? Nem fogok erről sokat beszélni, csak így megemlítem. Milyen például a hagyományos politika? Az embereknek már elegük van a politikában. Elegük van, hogy most, hogy így és úgy és amúgy. Az emberek elfordulnak ettől. De elegük van a hagyományos vallásokból is. Nézzük meg, hogy Nyugat-Európában hogy üresedtek ki a templomok. Nem csak a baptisták, hanem a nagy történelmi egyházaktól milyen mértékben fordultak el az emberek. És most Magyarországon hasonló helyzetben, korszakban vagyunk. Sok-sok templom üresen áll. 5-10-15 ember jár hetente mondjuk a templomban. Olyan falvakban, olyan településeken, ahol valamikor sokan jártak. Az emberek elfordulnak a hagyományos vallásoktól, de új vallásokhoz odafordulnak. A gyógyító és egyéb telefonos vallásokhoz, meg hitekhez. Hát ha beszélünk a munkatársainkkal, rokonainkkal, akkor kiderül, hogy milyen szellemi, spirituális ismereteik vannak, és hogy ez köszönő viszonyban nincs a kereszténységgel, a keresztény értékrenddel. De tudják, hogy mit, hogy kell csinálni, mi lehet rájuk rossz hatással, vagy rontással, vagy egyéb dolgokkal. Ebbe profik. De Jézus Krisztust nem hiszik, nem ismerik, nem szerinte élnek. És még egy nagyon fontos dolog, ami az egész társadalmat befolyásolja, hogy a hagyományos kapcsolatok is a válságokat érik. Hát amikor én voltam középiskolás, akkor az osztályba talán egy valakinek váltak el a szüleit. Akkor jött ez, hogy de hát nem is jó ez a házasság, meg ez nem is ér semmit, csak össze kell költözni, nem a papír köt össze, és mondták. Most ennek kezdünk ugye csúcspontján lenni. Olyan értelemben. Összeházasodni nem akarnak az emberek, gyereket nem akarnak, tartós kapcsolatot nem akarnak, és semmivel kapcsolatosan nincs se lelkiismeret forradalásuk, semmi, mert a társadalom ezek teljesen elfogadott dolgok. Most már az egyházakra is azt akarják inkább ráerőltetni, hogy hát ne lepődjünk meg, ha két férfit kell összeadni. Vagy két nőt. És az egyház erre azt mondja, hogy most azért álljunk meg egyszer. Azért legyen már valami változás. És ugye a mostani közgyűlésünkön fogadtuk el, az országos közgyűlésen, hogy baptista lelkipásztor azonos neműeket nem adhat össze, összeadhat állásába kerül ki, kirúgják az egyházból. És az a gyülekezet, amely olyan esküvőt tart, ahol azonos neműek összeadásáról van szó, azt a gyülekezetet kizárják a szövetségből. 2017-ben erről kellett dönteni. Nem volt nehéz döntés, meg egyhangú döntés volt, csak hogy a hagyományos kapcsolatokból is az embereknek már elege van. És nem kell ez, és csodálkoznak, hogy valaki esküvőt akar, és abban is van igaz, hogy sokan azért akarnak esküvőt, mert ez szép ruhát lehet fölvenni, eljönnek a rokonok, kapunk pénzt, kifizetik az esküvőt, és egyéb dolgok. Szóval az emberek éhesek, de mire? És mivel laktak jól az emberek? Elegük van a politikából, a vallásból, a kapcsolatokból. De akkor mit adhatunk nekik? És az Úr Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Csak ismétlésképpen, hogy mivel nehéz jól lakni? A pénzzel és a luxussal. Akármilyen gazdag valaki, talán a Rothschildok mondták, hogy hát mennyire gazdagok, vagy mennyire elégedettek, csak még egy kicsit többet szeretnének. Csak még egy kicsit. De mi így vagyunk mi is? Nem úgy van, hogy valamit elértünk, és azt mondjuk, hogy ó, akkor innentől kezdve én már boldog emberök. Nem, mindig többet. Aztán nem csak a pénzzel és a luxussal nehéz jól lakni, hanem az irigységgel is. Ha hálásak tudnánk lenni, és elégedettek, soha nem lennénk irigyek. És miért irigyek a gazdagok is? Én meglepődtem, amikor egy nagyon gazdag ember mondta, hogy ó, hát ők nem is gazdagok, és mondta, hogy ki sokkal gazdagabbak náluk. És akkor leesett az állam. Mert az irigység az nem az anyagi jóléttől függ, hanem a szívtől. Mire vagy éhes? Elégedett vagy? Hálás vagy? Mert ha nem, akkor mindegy, hogy mennyit van. A gyűlölködéssel is nehéz jól lakni. Az emberek gyűlölködnek, éhesek a gonoszságra. A gyerektől kezdve az idősekig tele vannak az emberek gyűlölettel. És a szeretettel kéne jól lakni. A megelégedettség. És még egy dolgot szeretnék, hogy mivel nehéz jól lakni. Másokról rosszat mondani. József történet, akinek olyan cifra ruhája volt, és a testvéreiről rossz híreket hordott az apjának. Aztán majdnem agyon csapták a bátyjai, aztán rabszolga lett, aztán börtönbe került. Még nem, majd Egyiptomnak a vezetője, második embere lett a fáraó után. Az emberek állandóan rossz dolgokat mondanak. Hallgassuk meg, hogy miről beszélnek az emberek körülöttünk. Két korombeli nőnek a beszélgetését hallhattam, és hát az egyiknek Mercedes-e van, a másiknak egy 2 éves nagyon szép autója is. Arról beszéltek, hogy a Paks 2 kapcsán, hogy milyen borzasztó, hogy ellopják a pénzt. És akkor én azon gondolkodtam, hogy de kinek a pénzét lopják, az enyémet vagy az övékét? Meg egyáltalán is. És Hát olyan jó volt, hogy nekem nem kellett a beszélgetésbe bekapcsolódni. Sokszor félek a beszélgetésektől, mert lelkipásztorként az ember mond valamit, akkor ugye azzal képvisel valamit, nem csak a magánvéleményét mondja. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy szegény asszonykáknak, hogy milyen problémájuk van a jó létben. Csak ennyi, hogy rosszat mondani másról. Semmi közük nincs, most így mondom, a Paks 2-höz. Nekem se. De hát örülni kéne, hogy építenek erőművet, hogy munkahelyek lesznek, és sok minden, de nehogy olyan beszédbe keveredjek, amiről az előbb beszéltem, hogy politika, vagy gazdaság, vagy gázdaság. Nem, csak hogy az emberek rosszat mondanak. Mindegy, hogy miről van szó. Mindegy, hogy miről van szó, és most már ne is az erőműre gondoljunk. Pál apostol beszélt az igazságról, ugye arról beszélünk, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. A törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa. Nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadása. Gyönyörű ige. Minden mondatot külön meg kéne rágni, kéne elemezni, de három dolgot említek. Van a törvényben követelt igazság. A törvényben követelt igazság szerint az emberek nem is bűnösek. Azt mondják, hogy hát miért? Nem kell összeházasodni. Miért? Nem bűn ez, nem bűn az. Ez a törvényben követelt igazság. Hogy gondolkodnak a mai emberek? Saját igazságom. Mindenkinek van saját igazsága, és megint csak akkor a korintusi levélt idézem. Ha mi önmagunkat ítélnénk el, vagy ítélnénk meg, nem esnénk ítélet alá. Nem. Hát csak föl tudnánk már magunkat menteni, hogy miért követtük el azt, amit, miért tévedtünk meg, vagy miért tettük azt. De beszél az apostol a hit által való igazságról. Hit által van igazsága. Nem a saját igazságom szerint. Nem a saját érdemem szerint, hanem Krisztus által. Hát ez a mai korra átültetve, ezen csak átszaladok, hogy a mai kor eljutott az igazságra. Szeretek a felvilágosodás korára gondolni, amikor azt mondták az emberek, hogy most már eljut oda a társadalom, hogy nem lesznek háborúk, megszüntetjük a betegséget, megszüntetjük a szegénységet, és mindenkinek jó lesz, mert az ember végre megszűnt abból a barbár, vagy sikerül abból a barbár életvitelből kijönni, hogy háborúzunk, meg nem adunk a szegények, és itt beköszönt a jólét, és csuda jó dolgok lesznek. Azóta két nagy világégés volt, az első és a második világháború. Rengeteg háború, és nézzük meg a mai helyzetet. Mi van Európában, és az egész világban? Na ez a saját igazságunk. Ó, majd az ember nem lesz ilyen. De sajnos ilyen lett. János Evangélium a 14., 15. és 16. részéből egy-egy igeverset olvasok. Azt mondta az Úr Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ez az igazság. A másik, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. Az igazság lelke. És végezetül, amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Senkit nem tudunk a bűnéről meggyőzni. Senkit nem tudunk meggyőzni arról, hogy mi az igazság. És senkit nem tudunk meggyőzni az ítéletről, hogy itt a Földön is, és a túlvilági létben is lesz ítélet. Senkit nem tudunk meggyőzni. De a lélek, a Szentlélek, Isten lelke bárkit meg tud győzni. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Nem a saját igazságra, nem a törvényben követelt igazságra, hanem arra a hit általi igazságra, amit az Úr Jézus hozott. Végezetül, boldogok, akiket üldöznek. Boldogok, akiket üldöznek. akiknek most rossz. Amikor a kereszténység bárhol felüti a fejét a világban, a kereszténység keresztényeket, és magát a kereszténységet, mint tant, elkezdik kegyetlen módon üldözni. Mondhatnánk azt, hogy nem is tudjuk, hogy miért. Valami elképzelésünk persze van ezzel kapcsolatosan, de nem értjük egész pontosan, hogy a jót, azt miért kell üldözni. Aztán fordul a világ, új taktikát választ az ördög, már nem üldözi a keresztényeket, hanem hagyja, hogy a keresztények maguk egymás ellen forduljanak, egymás erőit kioltsák, bomlasszák egymást, hogy elaludjanak a keresztények, hogy megtűrjenek dolgokat, hogy egymásban rosszat lássák, és ne a jót, és ne a bocsánatot. Mindenféle módon keresi az ördög a fogást, hogy a keresztény felekezeteket, egyházakat lezüllessze, szétszélessze. Erről beszéltem nemrég. Kiürülnek a templomok, még a kis keresztény közösségek is szakadoznak, önálló frakciókat alakítanak, önálló lelkiségi csoportokat. Aztán végül annyira lelkiek lesznek, hogy még maguk is fölbomlanak, meghasonlanak magukkal, meg az igével, meg az Istennel, meg mindennel, de nem üldözi őket senki. De üldözik magukat, üldözik egymást, szétszakítják azt a szeretet, kötelet, amire az Úr hívott és rendelt. Végezetül talán majd az imádságról is lesz szó, de úgy beszéltem zentai testvérrel, hogy lesznek szolgálatok is talán. Tehát talán imádság előtt akkor ezeket a szolgálatokat meghallgatnánk, meg akkor át is adnám a szót. Akár éneklés, véget is, vagy más módon.